Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 168. dicséret első és második verseit. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve énekeljük a 753. ének első és második versét. A 753. ének így kezdődik: Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Meg, hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott élő Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt: Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreim, a keresztelést Jézus Krisztus rendelte el, és a tanítványainak mondta, és tulajdonképpen én csak a tanítványok ide kiállított példája vagyok, de a tanítványok azok mi vagyunk mindnyájan. És amikor ennek a gyermeknek a kereszteléséről van szó, akkor a feladatot, ami ezzel jár, azt nem én kaptam, hanem Jézus Krisztus tanítványai úgy együtt, összességükben, és a gyermek esetében különösen a szülők. Azt mondja, hogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, mondja a tanítványainak, és ez azt jelenti, hogy a tanítványok már vele jártak több éven át. Hallgatták a tanításait, hogy mit mond a mindenható Isten csodálatos szeretetéről, ajándékáról, az életről, és mit mond arról, hogy meg kell tisztulni, és Isten megváltást készített nekünk. A tanítványok ezt tudták, és ez felelősség. A tudás mindig felelősség, nem csak hatalom, mert azzal vissza lehet élni, a felelősség, amivel élnünk kell, ha tudjuk, hogy minket szeret a mindenható Isten, Jézus Krisztusban megváltott, mi a gyermekei lehetünk, akkor az a felelősségünk, hogy ezt tovább kell adnunk. És a szülőknek egészen természetes felelőssége, hogyha én ennek a mindenható Istennek az irgalmából, szeretetéből élek napról napra, akkor ezt meg akarom osztani, legfőképpen a rám bízottakkal, a gyermekeimmel. Ez kell, hogy történjen, amit kaptunk, azt továbbadjuk. És minden tanítványa az Úrnak, az egész gyülekezet, hiszen a harmadik kérdést mindig mi kapjuk, hogy érezzük a felelősséget, hogy amit kaptunk, az Isten kegyelme, szeretete az olyan dolog, amelyik kell, hogy feszítsen minket, és arra késztessen, hogy megosszuk ezt a jövő nemzedékkel, hogy ők is megtapasztalják ugyanazt a csodálatos hitet, békét, reménységet, szeretetet, amit mi kapunk napról napra. Így legyen. Amen. Most pedig, miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy a gyülekezet közösségében tegyetek vallást hitetekről, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben kívánjátok felnevelni. Feleljetek a következő kérdésekre először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék. Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, csodálatos ajándékodért a az emberi életért. Áldunk-e kicsiny életét, köszönjük, hogy az édesanyánál ott voltál a szülés nehéz óráiban. És köszönjük, hogy ott leszel továbbra is velünk, hogy mindazt a jót és szépet, amit a szívünkbe adsz, a benned való hit által meg tudjuk osztani, tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek. Segíts ebben a tanításban, hogy ne lankadjunk, hogy tudjuk magunkat is fegyelmezni. Kérünk téged, légy velünk napról napra. Amen. Olivér, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, téged enyém vagy. Ámen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára, a megkezdett 753. ének, 3. és 4. versét énekelve, Isteni lélek, te örök fényesség. Gyermekeink elvonulnak a foglalkozásra, és megkérem a kedves családot, üljenek be a padba, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket, és figyeljünk a hirdetésekre. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, a 66 évesen elhunyt Tamás Sándortól. Isten vigasztalását kívánjuk mindnyájuknak. A tegnapi napon családi ünnepség keretében megkereszteltük Kucmag Krisztián és Balla Enikő Vivien nevű gyermekét. A mai istentiszteleten pedig megkereszteltük Horváth Krisztián és Csabai Szidónia Krisztián Olivér nevű gyermekét. Isten áldása kísérje a családokat a gyermek hitben való nevelése útján. Gyülekezetünkben az elmúlt héten napközis gyermektábor volt az általános iskoláskorú gyermekeknek. Köszönjük a gyermekekkel foglalkozók helytállását és mindazok munkáját, akik a tábor megvalósulását bármilyen formában segítették, valamint a testvérek imádságait. Most egy rövid beszámolót is hallgassunk meg.
Örömmel és hálás szívvel állok a testvérek előtt. Az elmúlt héten 47 gyermekkel foglalkozhattunk a napközis táborunkban. Nagyon jó hangulat volt, új helyszínen bár, új körülmények között, ugye a Covid vírus miatt új, nagyon szigorú szabályok betartásával került megrendezésre a tábor. Mégis, minthogyha minden a régi kerékvágásába történt volna, nagyon tartalmas táborunk volt. A 47 gyermek mellett 18 ifjú lelkesen, kedvesen együtt játszva segítette a munkánkat, nekünk 9 tanítóknak, akik között ott voltak a hitoktatók is. Nem szeretnék most egy végelláthatatlan listát felsorolni, de mégis néhány nevet hadd említsek meg, akiknek oroszlán része volt abban, hogy ez a tábor létrejöhetett. Köszönjük Nagy Jánosné Ági missziói gondnokunknak a munkáját, Holik Attila főgondnok úrnak és a háttér csapatnak a segítő munkáját, akik biztosították a tábor jó lebonyolítását. Köszönjük Timákné Meszes Arankának a gyönyörű tábori dekorációt, a síri házas párnak a fáradhatatlan és soha ki nem fogyó játékötleteket, és azt, hogy ilyen jó hangulatú lehetett a tábor. Köszönjük azoknak a munkáját, akik a táborállításban, a lebontásban, az autószállításban segítettek. Azoknak a munkáját a konyha környékén, akik a folyadékpótlásról gondoskodtak. Hát most itt nem akarom literbe, hektoliterbe elmondani, hogy ez alatt az 5 nap alatt mennyi folyadékot ittunk meg. Köszönjük szépen egyik férfi testvérünknek a szolgálatát, aki a bevásárlást is intézte. Köszönjük azoknak a testvéreknek a kedvességét, akik révén minden ebéd után sütemény került az asztalra. Hálásak vagyunk az iskolában dolgozó gyülekezeti tagunknak, aki kis csapatával azt biztosította, hogy reggelente tiszta WC és tiszta tanterem várt bennünket. A hétnek a témája az olimpia volt, azért is láthatják a testvérek a fejemen a babérkoszorút, és itt a kezemben az olimpiai lángot, amit minden egyes gyermek elkészíthetett ezen a héten. De nem igazából ez volt az igazi célja, hanem egy lelki olimpia, és a hetünk igéje, a futok egyenest a cél felé, hogy ezt adjuk tovább a gyerekeknek, hogy a mi életünk is egy futópálya, de egy lelki futópálya. Megismerkedtünk Jézus Krisztussal a győztessel, megismerkedtünk Jézussal, mint edzővel, mint aki arra tanít, hogy ne a körülöttünk lévőket győzzük le, hanem a bennünk lévő bűnt az ő segítségével, és azokat a félelmeket, amik bennünk vannak. Megismerkedhettünk Jézussal úgy is, mint aki beszáll a hajónkba, és vele célba partra érhetünk. És avval az edzővel, aki edz bennünket, és nehézségeket állít olykor azért, hogy célba érjünk. Csütörtökön egy különleges alkalom volt, egy gyermekevangelizációs bábcsoport színesítette a hetünket. A hét igéjét pedig a gyerekek reménység szerint nem csak a szívükbe vitték haza, hanem minden egyes gyermek résztvevő egy pólót is kapott, és ha kinövik, reméljük, akkor is, ha előkerül a szekrényből, örömmel fogják majd felidézni a gyermekhét emlékeit. Imádkozzunk továbbra is, hogy ezek a gyerekek valóban elhervadhatatlan koszorút nyerjenek. Köszönöm szépen!
Köszönjük a beszámolót! Szerdától 15 fiatallal ifjúsági táborban leszünk Kőröshegyen, ezért a héten a Biblia órák kivételesen elmaradnak. A Kék Kereszt alkalom meg lesz tartva természetesen. Kérjük most is a testvérek imádságait a jövő nemzedék épüléséért. A bejárat közelében egy imaláda nevű dobozt is találunk, aki szeretné kéréseit vagy hálaadását más imádkozókkal, névvel vagy anélkül megosztani, az fölírhatja és bedobhatja ide. Most folytassuk az Isten tiszteletet, énekeljük a 614. énekünket végig, így kezdődik: Áld lelkem Istened! Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyve 133. fejezetéből. Ének fölmenetelkor Dávidtól. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben együtt laknak. Olyan, mint a drága olaj a fejen, amely aláfolyik a szakállon, Áron szakállán, és lefolyik köntöse peremére. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld áldást az Úr, és életet örökre. Isten áldja meg igéjét szívünkben, most csendesedjünk el, és saját szavainkkal is imádkozzunk az én vezetésemmel, helyünkről fölkelve. Istenünk, hadd köszönjük meg neked újra az életünket, ezt a csodás természetet, amiben benne lehetünk napról napra. Köszönjük ajándékodat, hogy minden nap újabb lehetőségeket kínálsz nekünk, amellyel hozzátehetünk valamit ehhez a világhoz, amellyel segítséget nyújthatunk a környezetünknek. Te látod, hogy enélkül az öröm és hála nélkül mennyire nyomorúságos tengődés az életünk. Köszönjük, ha a szívünkben hála lehet napról napra. Bocsásd meg, amikor felülkerekedik a fásultság és a reménytelenség a szívünkben. Kérünk, hogy újíts meg minket, nagy szükségünk van arra, hogy neked örvendezzünk, hogy értsük a te dolgaidat, hogy neked szolgáljon az életünk, hogy a tőled kapott áldásokat sugározni, tovább adni tudjuk a környezetünkben. Kérünk szent lelkeddel ezt a nagy csodát, tedd meg ma is, hogy halljuk az igét és befogadjuk a szívünkbe, és gyümölcsöt terem bennünk. Jézus Krisztusért, megváltónkért kérünk, szent lelkeddel segítsd ezt mindnyájunkban. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a szintén megkezdett 168. dicséret, további két versét énekelve. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk.
nagy jóságodra méltók nem vagyunk. Rossz útra térve gyakran elhagyunk. Áhítjuk mégis szent igét szavát, megtérő gyermekét fogad be hát.
Az igehirdetés alapját Pál apostol efézusiakhoz írt levele 4. fejezetének 4. verséből olvasom. Következőképpen hangzik: egy a test, és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. Foglaljuk el helyünket. Itt az efézusi levelet követjük, szinte versről versre, vasárnapok folyamán, és mondtam már, hogy ez az egységnek a levele, és itt is erről szól. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. Egy különös felsorolás veszi itt kezdetét. Pál apostol 7 dolgot mond egymás után, hogy egy. Ebből hallottuk az első 3-at, mert úgy van elrendezve, hogy az első 3 a Szentlélek és munkája, a második 3 a Fiú és munkája, és az utolsó, a 7. pedig az Atya, és akkor ott pedig 3 dolgot mond, hogy hogyan van jelen az Atya mindenütt. Most tehát a Szentlélek munkájáról van szó, és erről szól ez a szakasz, hogy egy a test, és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. Azért van nagy betűvel a lélek, mert hogy a Szentlélekről van szó, hogy ő egy, és a test az is, mintha nagy betűvel lenne, úgy kell olvasnunk, mert a Szentlélek munkája a gyülekezet, az egyház, a benne hívők sokasága, és ezt mondja úgy a Biblia, hogy ez Krisztus teste, vagyis Krisztus nincs itt közöttünk, föltámadott és fölment a mennybe, vagyis visszaláthatatlanodott, miután közöttünk élt, és most már mi kell, hogy az ő meghosszabbított keze, szája, lába legyünk, vigyük az örömhírt, magyarázzuk másoknak, tegyük a jót, hívjuk fel az emberek figyelmét az Atya szeretetére, hát mi vagyunk Krisztus teste, keze, lába, szája, mi a hívő emberek. Tehát ez jelenti, hogy egy a test és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. A Szentlélek külön-külön elhív minket, hogy az ő meghosszabbított teste legyünk mindnyájan. De különös ez a felsorolás, hogy mondja, hogy egy a test és egy a lélek, mert ez nyilván egy példabeszéd is. Tehát valóban a test és a lélek is egy. Az egy az nagyon fontos számnév. Úgy szoktuk mondani sokszor, hogy az egy a legtöbb. Hiszen egy édesanyánk, egy édesapánk van, egy mennyei atyánk van, egy szülőhazánk van. Nagyon sok mindenből csak egy van, és ezek épp a legfontosabbak. Tehát az egy a legfontosabb számjegy, és ezt az egyet, ezt az egységet nagyon könnyű elveszíteni, de ugyanakkor ez az elveszítés, ez nagyon rossz és fájdalmas. Gondoljuk csak abba, hogy az embernek általában egy családja van, de milyen fájdalmas egy gyermeknek, hogyha ez a család mondjuk ketté szakad. nem olyan mulatságos igazából egy gyermeknek sem, hogyha már több apja, több anyja, stb. Van. Dupla vagy háromszor annyi, mert még már ilyen is van. Az egy a legszebb és a legfontosabb, amit persze a mai zaklatott világunkban nagyon könnyű elveszteni, de ez nagyon fájdalmas. És ugyanígy van ez az élet céllal, valamikor én az iskolában minden tantárgyat nagyon szerettem, mindenből jó voltam, de ez nehéz volt. Nem tudtam mondani egy életcélt, hogy miért küzdjek, mit tanuljak tovább, mire tegyen föl az életemet. Ez csodálatos volt, amikor az Isten megragadott és elhívott és adott életcélt. A mai világban nagyon könnyű ezt az életcélt is elveszíteni. Sokszor valaki megtanul egy szakmát, és aztán az élet túlhalad rajta, és még jó, ha tudja magát tovább képezni, és nem egy új, teljesen új szakmát kell megtanulnia. De Jézus Krisztus, és az az életcél, amit ő ad, ez velünk marad, és csodálatos dolog. És nagyon-nagyon rossz az is, hogyha nem látok egy egységes akaratot emögött a világ mögött. A héten beszélgettünk éppen a családban erről, hogy olyan katasztrófák vannak ebben a világban, amik minduntalan megkérdőjelezik bennünk, hogy tényleg egy egységes akarat van emögött, egy jó Isten, aki szeret minket, és a legjobbat akarja. Ez most élesen azzal kapcsolatban került elő, hogy nemrégiben hallottuk a hírt, hogy valaki öngyilkos lett úgy, hogy éppen ráesett egy babakocsit toló anyukára itt Budapesten, aki életét vesztette. Szóval nem csoda, hogy megkérdőjeleződik bennünk, hogy egy egységes akarat van e mögött, a világ mögött. Nagyon rossz ezt az fajta egységet is elveszteni, de nagyon könnyen megy. Mit mond hát ez az ige nekünk, amikor azt mondja, hogy egy a test és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásunk is. Én végig gondoltam, hogy milyen érdekes dolog ez, milyen csodálatos a teremtés ebből a szempontból, hogy mindnyájan kaptunk egy egységes testet. Nem tudunk szétszakadni. Egyszerre csak egy helyen tudunk lenni. Egyszerre csak egy dolgot tudunk tenni. De nem is kell szétszakadni, mivel ott van bennünk a lélek, amelyiknek szándéka van, és ha mi egymás után tesszük a dolgunkat, akkor ez egységben lesz a lelkünk miatt, a szándékunk miatt, ami bennünk van. Sokszor egy édesanyja is így foglalkozik a gyermekeivel. Ha több gyermeke van, akkor lehet, hogy az egyiket le kell teremtenie, a másikat meg kell dicsérnie, a harmadikat meg kell nyugtatnia, és ezt nem tudja egyszerre megtenni. Nem tud szétszakadni egy a test. De milyen jó, hogy a gyermekek tudják, hogy egységes szándék és szeretet húzódik e mögött. Van, amelyiknek arra van szüksége, hogy megbüntesse, és amikor ezt megteszi, akkor a többi nem ijed meg. Van, amelyiknek arra van szüksége, hogy megnyugtassa, a többi ez nem érinti. De az édesanyja szeretetét az mindegyik tapasztalja egymás után változó sorrendben, és tudja, hogy melyiknek melyik szól. egy a test és egy a lélek, és elhivatásotok is egy reménységre szól. Mit mond ezzel az ige? Először azt, hogy amikor Isten cselekszik, akkor ő is hasonlóképpen cselekszik. Mert ő teremtett egy világot, és amikor köztünk emberek között cselekszik, akkor kénytelen hozzánk alkalmazkodni, és ezt jó szívvel meg is teszi, és ő is mindent sorba tesz, nem egyszerre. Sokszor megrólják a mindenható Istent, hogy miért van ennyi szenvedés a világunkban. Na de gondoljuk el, hogy az ember mennyire szennyezi a környezetét. Hát mit tehetünk erről, mi tesszük ilyenné környezetünket, és akkor tiltakozunk, és vádoljuk Istent, hogy mennyi betegség van, a rák mennyire elharapózott. Hát igen. Istennek meg kell értetni velünk, hogy rossz úton haladunk. Hogy nem szabad tönkretenni a környezetünket és ezt a világot, mert a saját életünket rongáljuk. Nem tehet mindent jóvá gyorsan, mert akkor arra bíztatna minket, hogy csak nyugodtan csináljuk azt, amit eddig, majd ő mindent elsimít. Igen, egy ilyen környezetben bizony nehéz élni. Nehéz átélni, hogy betegségeket szenvedünk el, mi is, meg a szeretteink is. Nehéz ezekben a betegségekben kitartani, békességet kapni, reménységben lenni. De azért a gyermekeinek, akinek erre van szüksége, azoknak adja ezeket sorba. Van, akinek a figyelmeztetést adja, van, akinek az erőt adja, van, akinek a békességet adja, és tulajdonképpen azzal a békességgel, amit ad egy-egy embernek egy nehéz helyzetben, azzal munkálkodik a legjobban a többiek között is. Megvan az ideje mindennek az ég alatt, mondja a prédikátor, és ez így van. Reklamálhatnánk az Istennél, hogy mi miért éppen ebbe a korba születtünk, én például az ifjúságomat egy diktatúrában éltem le, és csak vágyakoztunk sok mindenre, ami más embereknek természetes volt nyugaton, de nem érdemes. Az Isten szépen sorban cselekszik. És ott van mindenkivel abban a helyzetben, abban a korban, ami éppen neki jutott. És reklamálhatnánk a családok tekintetében, bár nekünk sok okunk nem lenne rá, mert mi jó helyre születtünk általában, akik itt vagyunk. Szeretetteljes családba. Legtöbben még úgy is, hogy az édesanyánk és édesapánk is csak egy volt, és ők tudtak fölnevelni minket. Talán nem adunk eléggé hálát ezért a kiváltságért. De azok sem reklamálhatnak nyilván, akiknek nagyon nehéz, mert nem ilyen békességes és szeretetteljes a családjuk. Éppen találkoztam olyan emberrel az elmúlt héten is, aki elmondta, hogy ő bűnöző családba született. És ezt látta a szülőjétől. És ezt az életet kívánta meg. De a börtönben utolérte őt az Isten szeretete és kegyelme, és nagyobb az öröme, és nagyobb a bizonyossága most, mint sokunknak, akik úgy nőttünk föl, hogy mindezt tálcán kaptuk. megvan az ideje mindennek. Egy a test, az Isten is csak sorba teszi a dolgokat, és nem egyszerre. Mert ez a világ ilyen. A második dolog, hogy ebben a sorrendben van egy sorrendiség is. Vannak kiváltságosak. Az ige is azt mondja, hogy a kegyelmet az Isten először a zsidóknak adta. Őket választotta ki. És csak azután fordult a pogányokhoz. És ez így van mindig, hogy az Istennél van sorrend. Nem reklamálhatunk, hogy ez már gyerekkorában így nőtt föl, de könnyű neki. Én meg már meglett emberként jutok oda, hogy belátom, hogy Istenre van szükségem. Nem reklamálhatunk, az Istennél sorrend van. És ennek van alapja, mint ahogy a szülőnél is van alapja, hogy mit milyen sorrendbe tesz. A sürgőset teszi először, nyilvánvaló. Először talán a gyöngét veszi kézbe és karolja föl. Az, hogy először Izraellel kötött szövetséget, azt is megmondta, hogy nem azért, mintha ők lennének a legkülönbb nép, hanem éppen ellenkezőleg. Ők a legalábbvalók és a leggyöngébbek. És sorra így az emberekkel való bánásmódjában is az Isten ezt mutatta meg az egész Ószövetség folyamán, hogy mindig a gyöngét karolta föl először. És ez sokszor azért is van, van egy másik ok is erre, hogy az erős az nem tűr beleszólást az életébe. Sokszor mi azért maradunk hátra az Istennél, hátrébb, mert sokáig nem tűrünk beleszólást, azt gondoljuk, hogy mi eligazgatjuk az életünket. Köszönjük a példát az Istentől, köszönjük az útmutatást, majd mi megtesszük. És az, hogy ő megváltott minket, és Krisztusban lehajolt értünk, megbocsátja a bűneinket, arra nagy sokára jövünk rá, hogy milyen jó, amikor elrontottunk mindent szinte. Amikor csődbe kerülünk. Tehát Istennél megvan a sorrend. Egy a test és egy a lélek, megvan a szándéka a Szent Léleknek, hogy mit akar, de a sorrendbe csinálja. Egymás után hív el minket, nem egyszerre. És a harmadik dolog, ami fontos még ebben, hogy mégis azt írja, hogy nem előzzük meg. Ilyet ír például a feltámadás rendjében. Pál apostol reménykedett abban, hogy ő életben éri még meg Jézus visszajövetelét. És azt mondta, hogy viszont mi, akik élünk akkor, nem fogjuk megelőzni azokat, akik meghaltak. Azért, mert mi éppen akkor ott voltunk. Az Istennél ez így van. Az, hogy valakivel előbb foglalkozik, valaki már előbbre tart, az nem azt jelenti, hogy a másik az hátrányban van, és nem fog kapni ugyanazt. Nem azt jelenti. Sőt, azt mondja, hogy sok utolsóból lesz első, és elsőből utolsó. Ugye azon múlik ez, hogy mi hogyan fogadjuk az ő közeledését. Hogyan tárjuk ki a szívünket neki? Az elhívás nem kivételezést jelent, hanem kiváltságot, ahogy a keresztelőben hallottuk, hogy amit kaptunk, azt azért kaptuk, az Isten kegyelmét, szeretetét, hogy továbbadjuk. Nem azért, hogy hízlaljuk magunkat, nem azért, hogy ellegyünk vele a babérjainkon, ahogy a táborban volt róla szó, nem azért, hogy továbbadjuk. Elhívásunk van egy reménységre, egy a test, egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. Isten elhívott minket, hogy amit kapunk, azt adjuk tovább, és munkálkodjunk ebben a világban. Ahogy mondtam az előbb, legyünk a mennybe ment Jézusnak a szája, a lába, a keze, hogy az ő segítségét, szeretetét a mi közvetítésünkkel kapják meg a körülöttünk élők. Bárcsak így tudnánk élni. Tulajdonképpen mindnyájan egy dráma szereplői vagyunk, egy drámát bontakoztatunk ki, és ha így érezzük, akkor jó helyen vagyunk. Mert egy drámában is úgy van, hogy nem akadunk el a részleteken, hogy de gonosz ez a szereplő, és miért nem csap rá le a mennykő. A végén jön a katarzis. Ott a végén minden helyre kerül. És a végén mindenki kap tapsot. Az is, aki a gonoszt játszotta, neki az volt a szerepe, feladata. Drámát segítünk kibontakozni, és a végén mindannyian ott leszünk a tapsviharnál. De persze nem mindegy, hogy hogyan. Hogy beálltunk-e tudatosan, figyelve a rendezőre, hogy ő hogyan szeretné megtisztítani az életünket. Így legyünk egy test, egy lélek, egy elhívásban. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre a 133. Zsoltár éneklésével, ez a mai énekünk a Bibliaolvasó kalauz szerint, és hallhattuk a felolvasásban is az Isten tisztelten. Ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség, így kezdődik. Testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük Istenünk, hogy szólongatsz minket is. Köszönjük, hogy te túl mutatsz a dadogó, gyarló emberi szón. Köszönjük, hogy megérezhetjük, hogy te hívogatsz minket a benned való bizalomra, a Jézus Krisztusban megtapasztalható megváltásra, a Szentlélek jelenlétére. Kérünk, hogy segíts, hogy a hívásod elérhessen minket. Hogy neked nyithassuk meg a szívünket, életünket most is. Köszönjük, hogy ott akarsz lenni a hétköznapokban. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy egységben lássuk ezt az életet, hogy téged lássunk, a mindenható és szeretetteljes Istent, aki jót hozol ki mindenből, és aki a végén vigasztalást és békességet adsz mindnyájunknak. Kérünk, hogy segíts ott állnunk a nehézségekben szenvedők mellett. Segíts és légy a szánkkal, amikor vigasztalni kell valakit. Segíts, légy velünk, hogy az együttérzésünket ki tudjuk fejezni. És segíts, hogy a tetteinkkel ne hivalkodjunk, ne bántsunk meg senkit, hanem a javára tudjunk lenni a környezetünknek. Segíts nekünk bölcsességet kapni, hogy mikor kell ragaszkodnunk az igazsághoz, és mikor kell elengednünk a magunk igazát. Taníts minket, hogy mikor kell határozottnak és sziklaszilárdnak lenni, és mikor kell szelídnek és békességesnek. Uram, segíts, hogy a te csodálatos szeretetedben és kegyelmedben tudjunk napról napra élni mindnyájan. Amen. Ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imánkba népünket, nemzetünket a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 235. dicséretet énekeljük el mind az öt versével. Hallgass meg minket, nagy Úristen!
Meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy nehessünk földön hitetlenségbe, ördög kezébe, mert csak te vagy a világosság. Életünkben te vagy igazság, sötét szívünkben nagy világosság, és szomorú lelkünkben te vagy vigasság, örök boldogság.